Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 89-es számú zsoltárunkat első versével. 89-es számú zsoltárunkat énekeljük első versével, amely így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglalva továbbra is énekeljünk az Úrnak, folytatva a már megkezdett zsoltárt 4., 7., 8. és 20. verseinek éneklésével. A 4. vers így kezdődik: igen, rettenetes-e fölséges Isten, őtet féli minden a szent gyűlésekben.
Oh,
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk, szent összegyűlésünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, föntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint az megírva található a János írása szerinti Szent Evangéliumban, a 15. fejezet első 8 versében. Isten igéjét helyeteket elfoglalva figyelmes szívvel hallgassátok. A megnevezett helyen a János írása szerinti evangélium 15. fejezetében az első 8 versből eképpen szólít meg bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok meg én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképp ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Isten igéje legyen, Isten áldása legyen az ő igéjén, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartó is lehessünk. Gyertek testvéreim, fölállva, megadva az Úrnak eképp is a tiszteletet, ezért imádkozzunk. Áldunk téged, megváltó Úr Jézus, mert belőled élünk, belőled táplálkozunk. Te tartasz fenn bennünket. Megvalljuk, hogy ha te nem volnál, már rég összeomlottunk volna, úgy testben, mint lélekben. De te hordozol minket, táplálsz bennünket. És azt is el kell neked mondanunk, hogy mi sokszor tudatában sem vagyunk ennek a hatalmas ajándéknak, a gondviselésed titkának. Úr Jézus, sokszor restek vagyunk, mert természetesnek vesszük a te szent közeledésedet, és azt, hogy te nem a bűneink és vétkeink szerint bánsz velünk. Kérünk, add meg, hogy tudjunk ezen az Isten tiszteleten rácsodálkozni a te kegyelmedre, a te feltétlen ragaszkodásodra. Nyisd meg mindannyiunk lelkét, hogy be tudjuk fogadni a te igédet. Szenteld meg a mi gondolatainkat, a mi figyelmünket, a te igéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjének hirdetésére készülve énekeljük a 165-ös számú dicséretünket első versével. 165-ös számú dicséretünk első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Szeretett testvéreim, Istennek azt a szent ígét, melynek alapján az ő lelkének segítségét kérve, és azt várva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva találhatjuk Péter apostol második levelében, az első fejezet 5. versétől a 9. terjedő szakaszban. Isten írott igéjét és annak hirdetett formáját helyünket elfoglalva hallgassuk. Tehát mai igehirdetésünk alapigéjét Péter apostol második leveléből az első vers, első rész 5. versétől a 9. olvasom. A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Sokunk kérdése, és sokszor megkérdezettekként, hogy mire jutottunk ebben az életben. Mire vittek, mire vittük, ki lett belőlünk, hányszor, vagy éppen milyen állapotában, státuszában szerepel a nevünk a körzeti földhivatalban, az ingatlan nyilvántartásban, milyen összegű pénz áll rendelkezésre a bankszámlánkon, bankszámláinkon, hány ember felett gyakoroltunk munkahelyi hatalmat, felsőbséget. Kérdeznek bennünket, és talán ismerősek számunkra ezek a számunk érések. Ha részt vettünk osztálytalálkozón olyan ismerőssel, akivel hajdanán szorosabban is ismertük egymást, de már régen nem találkoztunk, akkor az emberbe kérdések nyomán, mintha egy elszámoltatási kényszer ivódna. Tényleg, mire jutottam? És sokféleképp lehet válaszolni erre a kérdésre, kérdés özönre. Van, aki hosszabban is tud, valaki rövidebben, egy-két szóval szerényebben. De az ige valami mást kérdez tőlünk ezen a mai napon, mert az is elé állít bennünket az Úrnak. Számadásra hív. Fontos dolgok azok is, hogy mire vittük az életben, szakmai vagy egyéb szempontból, de semmik ahhoz képest, amit Isten kérdez ma meg tőlünk ezen az igén keresztül a mai vasárnapon. A probléma az, hogyha a Jézus hitét szívükben hordozó emberek elsősorban és mindenképp azáltal ítélik meg a másikat, hogy a világ számadási kötelezettségére hogyan tudnak válaszolni. Mert Istennek sokkal inkább értékmérő az, hogy az igéjének kérdéseire mit tudunk felelni, és ő eszerint lát bennünket. Speciális módon kérdezte át bennünket a mai igénk, olyan, mintha egy tükröt tartana elénk, hogy ne menjünk tovább, nézzünk bele, lássuk meg a lelki ábrázatunkat, hol állunk, hol tartunk, kik vagyunk éppen most az Úr előtt, a vele való szövetségünkben, és azt mondja az Úr, mire jutottál a hit dolgában, amióta megismertél engem? Amióta döntöttél mellettem, változott-e valamit az életviteled cselekedetekben? Röviden megfogalmazva, mit teszel most éppen, értem. Nőttél-e a hit ismeretében, ahogy károliasan a tudománynak nevezi a Biblia, amikor elhívtalak téged? Jellemző-e már rád az önfegyelem és a lelki mértékletesség? Leolvasható-e rólad, ha az emberek közt a gyülekezetben vagy máshol forgolódsz, az, hogy szeretsz engem, és mindennél fontosabbnak tartod a véleményemet, kérdezi az Úr. Az engedelmesség irántam átszövje a mindennapjaidat? Vagy azt is kérdezhetné, hogy képes vagy-e áldozatokat hozni mások javáért, mert szereted a hit családjába tartozókat? Vagy éppen azt kell-e kérdeznie, nézek magamba, életviteled és a rólam alkotott képed, hited párhuzamos egymással, és nem szövik át egymást. Jó cselekedetek, hitismeret, mértékletesség, türelmesség, melegszívűség, szeretet, Jézusról bizonyságot tévő élet. Egyenként is prédikálhatnánk ezekről a tulajdonságokról, hívőkre jellemző tulajdonságokról, mindegyik megérne egy vasárnapot, de most nem ezt kívánom tenni, hanem inkább kérdezzük meg azt őszintén, mert nekem ez volt az első kérdésem, amikor találkoztam ezzel az igével. Nem sok-e egy kicsit mindez egyszerre? Jó, sokat kér az Úr, de hogyan tudjuk ezt teljesíteni? Ha ennyi mindent mellé téve kér bennünket számon, akkor hogyan adja meg, hogy mindezt kivitelezhessük, teljesíthessük? Hogyan tudunk így változni Isten irányába és a vele való kapcsolatunkba? Hogyha egy-két dolgot összevonok, akkor is hat tulajdonság. És azt mondja az ige, hogy mindennek egyszerre kell bennünk meglennie, nem egyik vagy másik, hanem mindennek egyszerre. És hogyha ez nincs meg az emberben egyszerre, akkor az sommásan, úgy mondja az ige, vak és rövidlátó. Ez rendkívül kemény, és hogyha őszinték akarunk lenni magunkban nézve, akkor szerintem egyikünk sem tudná azt mondani, hogy mindez mindannyiunkban egyszerre megvannak. Egyszer-egyszer ez vagy az a tulajdonság ki tud domborodni, talán egyesek többet is bírnak egyszerre magukban, de hogy egyszerre ott legyen a jó cselekedet, a hitismeret, a mértékletesség, a türelmesség, a melegszívűség, a szeretet, az nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Amikor belecsöppentem a keresztjének nagy családjába, mert elhívott az Úr, akkor úgy láttam, hogy a körülöttem lévők, értsük jól testvérek, tökéletesek, szentek. Sugárzott róluk Jézus szeretete. Aztán azt gondoltam, hogy nekem is rövid időn belül ilyenné kell válnom. Ha az akkori életemet az övé melléjük tettem, akkor nagyon nagy volt a különbség, mondhatni mai nyelven, zongorázni lehetett a távlatokat. És aztán, hogy telt múlt az idő, látva magamat és látva őket, rájöttem, hogy ők is csak emberek. Rájöttem, hogy mindannyian kegyelemre szorult bűnösök vagyunk, és itt minden szó hangsúlyos, testvéreim. Ahogy az ókorban már megfogalmazták, messzebbről nagyobb a tisztelet. De egy idő után eloszlik a tökéletesség mítosza, és meglátjuk a lelkészekről, a presbiterekről, a gyülekezeti tagokról, a gyülekezet minden egyes egyénéről, hogy mindenkinek vannak harcai. Mindenki birkózik önmagával, a környezetével, és ezekben a harcokban sokszor elbukunk. Nem csak egy-egy, hanem sokan. Mert így működik a kegyelem munkája. Jézus Krisztus ismer bennünket, tudja azt, hogy mire vagyunk képesek, és mire nem. Egyenként ismeri indulatainkat, tulajdonságainkat, lelki felépítettségünket. Nemrégen a hittanórán átismételtem a gyerekekkel az éppen előző óra témáját, ahol a magvető példázatát tanította számukra a kollégám. És ő úgy közelítette meg ezt a példázatot, hogy a 30, 60 vagy 100 annyi arányú termés, az azt is jelentheti, hogy hány embernek mondta el az evangéliumot, az örömhírt az ember. Az egyik gyerek mondta, hogy én olyan 30%-osnak, ha érzem magamat, de a lelkészek, a presbiterek, vagy hát még a pápa, ők biztos a 100%-ot is megütik. Ugye, hogy ott van bennünk ez a kényszer, már gyermekkorban is, a teljesítményhajhászás, a hit dolgában is. Mosolyom a többi gyerekkel együtt, oldott és nem kivett kinevető jókedve ment át, főleg amikor a pápa nevét meghallottam. Miért? Mert ugyanazt a kegyelmi üzenetet beszéltük át, amit reménység szerint ma is, és amit a mai igénk kér, számvetésre hív bennünket egyenként, egy tulajdonságok és hívő jellemzők alapján, de arra is utal, hogy mindez nem a mi erőlködésünknek az eredménye. Gyümölcs termésnek nevezi a felolvasott alapige ezeket a tulajdonságokat, Jézus Krisztustól kapott gyümölcsöknek. És hogy a lekcióban hallhattuk, Jézus a szőlőtől, mi a szőlővesszők, csak úgy tudunk gyümölcsöket teremni, hogyha minden lelki gyökerünkkel Jézusba kapaszkodunk, és tőle szívjuk az éltető nedveket, szeretete és életünket átformáló ereje által. Péter nagyon jól tudta ezt, és ezt a második levelet azért írta meg a lélek ihletése által, mert erősíteni akarta a gyülekezetet. Tudta, hogy mennyi tévtanítás veszélyezteti az ott élőket, milyen elit katonákra, idézőjelbe, elit katonákra van szüksége az Úrnak, hogy a formálódó gyülekezetek sorsát alakíthassa általuk, és tudta azt is, hogy mindezen jellemzőkre, Istentől kapott ajándékokra nagyon komoly szükség lesz. Tudta azt, hogy hányan akarnak szolgálni, nem csak ott, hanem itt az újszegedi gyülekezetekben is, de milyen akadályokkal küszködnek, és milyen kísértésektől szenvednek. A Szentlélek tanácsaival akar segíteni, hogy elgörgessük azokat. Mert a mai igénket félreértenénk, ha azt olvasnánk ki belőle, hogy Isten azt kéri, rendre, méghozzá ebben az előírt formában és sorrendben, ahogy felolvastam, alakítsuk ki magunkban ezeket a jellemzőket. Ha az egyiket tökére fejlesztettem, mehetek tovább. Nem ezt kéri az Úr, mert, mint mondtuk, pontosan ismer bennünket, és látja annak is a képtelenségét, hogy mindezt megvalósítsuk, és ilyenekké váljunk. Jó cselekedet, tudomány, mértékletesség, tűrés, kedvesség, kegyesség, szeretet. Milyen jó lenne, hogyha ezeket mi is bírnánk, nem csak foltokban, hanem mindent egyszerre. Jézus azt mondja, hogy nem dörgedelmes felszólításokkal teletűzdelt kérésekben kell ezt megvalósítanunk, hanem kezdjük azzal, hogy ő benne gyönyörködünk. Nem akar bennünket gyermekeiként teljesítménykényszer alá állítani. Talán már kisészszerű, hogyha olyan felnőtt írásokat veszünk a kezünkbe, akik arról tesznek vallomást, hogy gyermekkorukban, az iskolában, vagy ne adja az Úr a szülői házban, hogyan nyomorították meg őket lelkiképpen azzal, mert mindig csak az elvárások halmaza. Szeretlek, ha megbecsüllek, és tied lehet ez, ha amaszt meg emeszt eléred, vagy azzá válsz. Teljesítménykényszer, hívő talajon is. De az Úr sohasem viselkedik így a Bibliában, és nem csak szülőket, pedagógusokat, hanem egyéneket is arra kér bennünket, őrá se így tekintsünk. Jézus nem mondja azt, hogy legyünk olyanok, mint valaki a Bibliában, hanem azt mondja, hogy példát adott elénk, kövessük őt, mint példaképet. Nem válhatunk sohasem Jézusokká, tökéletesekké, nem lehetünk olyanok, mint bibliai szereplők, majd mindjárt megnézzük, hogy miért, hanem tegyük azt, amit mondott. Úgy és azon az úton, egyénünkön átszűrve, ahogy a mi személyes életünkben adódik. Mint például Mózes, Józsué vagy Dávid. Mindannyian ugyanazt az igét hallották, ugyanaz az engedelmesség lelke munkálkodott a szívükben, de másképpen teljesítették az Úr akaratát. Hogyha az utolsó szemét kiragadom, Dávidot, akkor képtelenség volna, hogy azt kérje a Biblia, mindannyian énekeljünk zsoltárokat. De ne az énekeskönyvből, hanem saját kuntfőnkből megfogalmazott szövegekkel. Nem mondja azt az Úr, hogy keressünk óriásokat, akiket le lehet parittyázni, és utána Istent dicsőíteni. Ez bizarul hangzana. Sőt, azt sem mondja az Úr, hogy csaljuk meg a párunkat, és vegyük el a másik feleségét, a férjétől, őt galádul megölve, és a hamisság örve alatt gyermeket nemzve neki. Dávid, ha most ide állna, örök kérdés, mindezeket egyenlegbe véve, mondaná azt, legyetek olyanok, mint én. Nem gondolom. Inkább prédikál az életével, figyeljetek az Úrra, aki nekem is szólt, nekem is megbocsátott, tőlem is kért, de hogy hogyan kell betöltenetek, amit ő mondott, tőle kérdezzétek, mert mindannyian mások vagyunk. Sőt, ha most Péter állna meg előttünk, ő is azt mondaná, én is csak egy bűnös vagyok közöttetek, testvéreim, gyermekeim. Nézzetek Jézusra, aki még az én bűnös, őt megtagadó szívemet is át tudta formálni, és tudott belőlem tenni egy oszlopapostolt. Nem azért, mert vagyok valaki, hanem azért, mert ő könyörült. Múltkor megkérdezett a nagyobbik kislányom, nem nehéz különbséget tenni közöttük, mert ő azért nagyobb, mert már tud beszélni. És meg is lepődtem, hogy 3 évesen milyen gondolatok foglalkoztatják. Azt mondta, hogy apa, te akkor is szeretsz, amikor rossz vagyok, vagy sírok. Hát lehet, hogy a nagyon ritkán előforduló hisztizésre gondolt. És azt mondtam, természetesen kislányom, akkor is szeretlek, minden állapotodban. Nem így mondtam el neki, de a lényege az volt, nem azért szeretlek, amit csinálsz, hanem azért, aki vagy, a gyermekem. Akkor is szeretem őket, és szeretni fogom, ha nem a kedvemben járnak. Ha nehéz lesz velük foglalkozni, ha nehéz időszakokat élünk át. A cselekedetek nem befolyásolják a közöttünk lévő viszonyt. És meggyőződésem, hogy egyikünk sem ezért szereti a gyermekeit, mert ezt vagy azt teszik, hanem azért, mert a gyermekeink. Nem is tekinthetünk másképpen erre az igére, és erre a felolvasott részre. Isten úgy mutatkozik be, mint egy apa, tökéletes apa. Nem olyan apák, amilyenek mi vagyunk, nem olyan anyák, amilyenek mi vagyunk, hanem tökéletes szülőként. Jézus azt mondja, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk a gyermekünknek kenyeret adni, ha azt kér, és nem kígyót adunk a kezébe, akkor viszonyítsunk, mennyivel inkább a mi mennyei atyánk. Mennyivel inkább jót tervezett, és jót tud, és akar is cselekedni fölöttünk. Hiszen ismeri a képességeinket, tudja azt, hogy kik vagyunk, tudja azt, hogy hogyan tagadjuk meg őt nap, mint nap, mennyire könnyen eltávolodunk tőle. Tudja azt, hogy egy tál lencsért hogyan játszanánk el a tőle kapott örökséget, neki nem kell bemutatni önmagunkat. De ennek ellenére szeret bennünket, és ragaszkodik hozzánk, mert így döntött, és ez a végzés megmásíthatatlan. Azt mondja Péter, hogyha nem termünk Jézusban gyümölcsöket, mégpedig a felolvasott szép tulajdonságokat, nem vesszük át tőle, mint ingyen ajándékok, akkor vakok vagyunk és rövidlátók. És itt a fordítás talán azt is megengedi, hogy becsukjuk ilyenkor a lelki szemeinket. Vakság, rövidlátóság ellentétei egymásnak, ezért következtethetünk erre. Becsukjuk a szemeinket, és nem fogadjuk el Jézus ajándékait. Kérhetjük tőle az erőt, és ő adja. Alázattal megajándékoz bennünket. Ezért, amikor ilyeneket kér a Biblia, és ennyire nehezen kivitelezhető változásokat, mondjuk ki, életszentséget, akkor mindig Istenre, mint ajándékozó és elfogadó apára tekintsünk, és így könnyen megteremni a gyümölcsöket. Jézus a főhőse a mi életünknek, minden kérésnek, számonkérésnek, gyümölcstermésnek. Amikor kér tőlünk, akkor ő már adja is. Ő az, aki fölhasznált egy vézna fiatalembert, hogy legyőzze Góliátot, megfutamítsa a filiszteusokat. Ő volt az, aki bátorságot öntött egy vezetőbe, hogy stratégiailag vállalja a lehetetlent, és kicsiny haderejével az egész kanonita medencét meghódítsa Józsué személyében. Ő volt az, aki elindította a prófétáit, a küldötteket, hogy beszéljenek akár világhódító, nagyhatalmú uralkodókkal is, és hirdessék nekik az Isten szavát és ígéjét. És így akar bennünket is elindítani, formálni, tőle kapott gyümölcsök termésére bírni újszegedi reformátusokat, hogy megszentelt jó cselekedetekről, mély Isten ismeretről, önfegyelemről, türelmességről, elhordozó szeretetről, kegyességről, összefoglalva Jézus Krisztus jó illatáról legyünk ismertek. Egy középkori író, Anselmus példájával összefoglalva, egy kisfiú elment a mezőre, hogy apukájának virágot gyűjtsön. Amikor visszajött, akkor az anyukája meglátta, hogy milyen csokor van a kezében, és azt mondta, várj kisfiam, majd ezt-azt változtatok rajta. Kivette a kezéből, kiszaladt a konyhakertbe, és vágott virágokkal a benne lévő egy-két gazt és fűszálat felváltotta. Azután fogta, az így széppé vált bokrétát, és visszaadta, most már odaadhatod édesapádnak. Amikor Jézus azt mondja, hogy ő a közben járó, akkor az azt jelenti, hogy imádságaink, cselekedeteink általa megtisztítottak. Ő az, aki igyekezetünket megtakarítja a gyomoktól, tüskéktől. Kicseréli azokat az ő igazságával, tisztaságával, tökéletességével, és így állat bennünket az ő mennyei atyának elébe. Így válhat Isten előtt kedvessé minden igyekezetünk, hálaáldozatunk és engedelmességünk. Amen. Szeretett testvéreim, mint egy válaszul Isten igéjére, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Úr Jézus Krisztus, a te elfogadó szeretetedet, ami nem hány torgatja föl a múltat, nem néz a mi lelki alkalmatlanságunkra, hanem kegyelemben és szeretetben fogad el bennünket. Kérünk, add meg, hogy tudjunk rád így tekinteni, mint aki elfordítottad fejünkről az ítéletet. És amikor kérsz, nem követelsz, hanem szelíd hangon formálni akarsz bennünket, hogy megnyerjük a boldogságot, az örök életet. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, így tisztogassál bennünket, gyülekezetedet egyénenként is. Így tisztogasd a mi családjainkat érzelmeiben, indulataiban, viselkedésében, szóhasználatában. Így tisztogasd a mi igyekezetünket, amikor téged akarunk követni. Add meg, hogy felismerjük a te kegyelmed mélységét, amelyet a keresztben mutattál meg, és ez legyen a mozgatórugója, indítéka minden jó cselekedetünknek. Hordozzál bennünket, mert rád van szükségünk. Kérünk, légy a mi őriző pásztorunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Úr áldását. Így szól a mi teremtőnk, rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, rajtam kívül nincs más. Amen. Szeretett testvéreim, helyet foglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy a jövő heti alkalmainkat a szokott időben és rendben megtartjuk. A különleges programok a jövő héten a következők. Csütörtökön a honvédtéri református templomban, nálunk, 19 órakor az épülő újszegedi református templomunk javára tart hangversenyt neves alkotók műveiből a szegedi Bartók Béla női kar dr. Ordasi Péter vezényletével. Jöjjünk, legyünk jelen mi magunk is, ha csak egy mód van rá, és hívogassunk minél többeket. Tehát e hét csütörtökön este 7 órakor a honvédtéri református templomban. Örömmel jelentem harmadjára, hogy házasságkötésre kerül sor a gyülekezetben Vidás László jegyzette eljövendő házastársául Horváth Katalint, házasságkötésükre Isten gazdag áldását és kegyelmét kívánjuk. Ránk következő szombaton lesz a mennyegző, délután 12:30-kor szintén a honvédtéri református templomban. Ugyancsak szombaton, az előttünk lévő szombaton délután játszóház lesz, gyermek délután a másik régi épületben 15 órától, tehát a Fürdő utcai gyülekezeti házban. Templomunk bontását hétfőn kezdik, imádságban gondoljanak a testvérek erre az egész ügyre. A gyülekezet lelkipásztora jelenleg Pécelen szolgál, a Péceli gyülekezet hívta meg szolgálni, illetve a templom építésünkre adományt is kíván ajándékozni. Erre a meghívásra és szolgálatra Zoltán a mai napon ment el. Ez a magyarázat arra, hogy most én vagyok itt őt helyettesítve. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző és megáldó pásztora. Szeretett testvéreim, az Isten tisztelet végén a himnusz előtt énekeljük a záró énekünket, a 424-es számú dicséretünk első, 5. és 6. verseit. 424-es számú dicséret első, 5. és 6. verseit énekeljük. Az első így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bévet kegyelmében. Áldás békességet kívánok!